Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egy órás magyar nyelvi műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
Jó napot kívánok! A Bukaresti Rádió mikrofonjánál Szőcs Levente, az egy órás pünkösdi külön kiadás szerkesztője. Jezsuita szerzetes menedzser múlttal és újságíró jelennel, így jellemzi magát Kiss Ulrich, aki szép karriert futott be topmenedzserként, mielőtt belépett a Jézus Társasága rendbe. Molnár Krisztina interjúját sugározzuk. Majd Pataki Lehán Zsolt riportját hallgathatják meg egy másik szerzetesről. Godó Mihály három ízben összesen 18 évet töltött a kommunista börtönökben, ebből 8 évet magánzárkában. A jezsuita szerzetesnek az erdélyi katolikus szellemi ellenállás egyik vezér alakjának állítanak emléket szülőfalujában kisiratosan. 50 évvel ezelőtt szentelte pappá a boldog emlékű Márton Áron püspök Tamás Józsefet, a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye jelenlegi segédpüspökét és általános érseki helynökét. A kerek évfordulón a csíksomlyói kegytemplomban mutatta be aranymiséjét, amelyről Bíró István készített összeállítást. A pünkösd Erdélyben és egyre inkább a világ magyarsága számára is összefonódik Csíksomlyóval és a Mária kultusszal. Urbán Erik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója szolgál számos érdekességgel a több mint fél ezer éven látogatott segítő Mária kegyszoborról. A riporter Csúcs Mária. Műsorunk végén interjút hallhatnak Budaházi Attila rendezővel, a holnap kezdődő gyermek- és ifjúsági színházi találkozó a Lurgó Fesztivál főszervezőjével és egyik ötletgazdájával. Adásunkhoz zenei aláfestést egy nemrég megjelent albumról válogattunk, címe Sacred Duets, vagyis Szent Duettek. A bázeli kamarazenekar, valamint Núria Rial világhírű katalán szoprán és a román származású kontratenor Valér Szabadus előadásában. Tartsanak velünk! következő percekben egy sok szempontból rendkívüli életúttal ismerkedhetnek meg itt a Bukaresti Rádióban. Kis Ulrik közgazdász, marketingvezető Berlinben született közvetlenül a II. Világháború vége előtt 1945. február 19-én. Édesanyja német volt, innen az Ulrich keresztnév. Édesapja pedig magyar diplomata. Kis Ulrik nemzetközi vállalatoknál dolgozott menedzserként 1988-ig, amikor belépett a Jézus Társasága, közismert nevén a jezsuita szerzetes rendbe. 1995-ben szentelték pappá, 50 éves volt ekkor. 20 évvel később az erdélyi jezsuita rend marosvásárhelyi rendházában találkozhatunk vele. Marosvásárhelyen, ahol a jezsuita jelenlét a 16. századra nyúlik vissza, viszont hosszabb kényszerszünet után pár évvel ezelőtt telepedtek le újra a városban a rend tagjai. Kis Ulrik atyát Molnár Krisztina kérdezi életútjáról, hivatásáról, a jezsuita rend mai szerepéről. Az interjú elhangzott Mozaik című műsorunk 2018. február 20-i kiadásában.
Ha megnézzük az élettörténetemet, az teljesen valószínű, hogy magamtól rájöttem volna, hogy nekem ez a feladatom. Megvoltak ennek az előjelei, de a döntés az kb. 20 évig érlelődött, egy 68-as zarándoklaton a Chartres-ba, franciaországi katedrálisban zarándokoltunk, 40 ezer fiatal, ott kapta meg a hivatást, azt a tudatot, hogy nekem a papság a hivatás, még akkor nem volt kimondva, hogy a jezsuita legyen az. Aztán érlelődött 20 éven keresztül, és akkor már vége felé világos volt, hogy haj pap, akkor jezsuita és semmi más, és ebben azóta is kitartok.
Mi történt abban a 20 évben, ameddig érlelődött a hivatás tudata?
Hát egyebek között elvégeztem a Fontainebleau-i menedzseriskolát, INSEAD-ot, aminek az érdekessége, hogy ez egy európai business school, nem amerikai, tehát egy európai iskola volt, de messze jobb volt, mint az amerikaiak, viszont az amerikaiak el is ismerték Stanford, Harvard. Ma a világ legjobb iskolának számít, ami együttműködik a másikkal, a Wharton, ami amerikai, és van kampusza Szingapúrban is. 10 éve előtte, miatt én beléptem volna 69-ben, tehát 59-ben alapították. Egy ideig az Európai Közössége, mint annak egy ilyen menedzsment képző intézménye. Innen kerültem aztán az iparba, L'Oréalhoz, mint vezető marketing céghez, és utána még dolgoztam 3 családi vállalkozásban, és ez nagyon fontos tapasztalat, mert tulajdonképpen a modern ipari társadalom és kapitalizmus előforduló valamennyi menedzsment formát gyakoroltam. Tehát voltam vállalkozó, voltam tanácsadó, voltam családi vállalatnál, voltam világ trösztnél. Amikor Cartiernek dolgoztam, az Ékszer cégnek, ezt a parfüm és a Le Mas de Cartier részlegben, akkor volt olyan hét, hogy 2-3-szor is repültem hétfőn Kopenhágába, Szerdán, Londonba és mit tudom én, vasárnap Párizsba. Csak anyám megjegyezte, hogy hát igazából a cigányasszonynak, mondom, milyen cigányasszonynak. Elmesélt egy történet, amit addig nem mesélt el nekem, hogy amikor 44-ben a Dachaui Stuka műveknek dolgozott, mint titkárnő, ugye ezek csinálták a lökhajtásos repülőket, akkor reggel, amikor munkába ment, egy cigány asszony, aki ott kéregetett a koncentrációs tábor kerítésén, mindig adott egy kenyeret, minden reggel. És egyszer az a cigány asszony elkapta a tenyeret, és elkezdett neki jósolni, hogy cigány asszonyok szoktak. Mondta, hogy hát gyereket valamit nem tudott, és hogy én, mármint a nagyobbik fiú, mert két fiú lesz, és a nagyobbik, az mindig fél lába levegőből lógott. Anyám ott hagyta őt, hogy micsoda badarság ez, félelme. De azért egy olyan erős kép, hogy ezt megfogta, és nem felejtette el. És ezt úgy értelmezted most, hogy a menedzserként szünet nélkül repülgetek. De nem az volt az igazi megfejtés, amikor beléptem a Jézus Társaságába, meg kellett őt vigasztalni, mert ő is egyike volt azok mamáknak, aki nem lelkesedett a fiának a hivatásáért. A szülők többsége, kevés kivétellel nem megörül, mikor meghallja a gyermekének hivatása van, hanem teljesen ledöbben, kétségbe esik, úgy érzi, hogy valamit megfosztották. És ez különösen igaz ott, ahol egykék vannak. Ahol családban 7-8, sőt ennél több gyermek is volt, hogy egy ebből pap vagy szerzetes nő lett, azt a család megtiszteltetésnek vette. Ma egyetlen gyereket nem vagyunk szíves oda, mint hogyha miénk volna. És küldtem neki egy könyvet, egy életrajzát a Szent Ignácnak, és abba azt olvasta, és föl is hívott engem nagy lázasan. Jaj, hát azt írta a Szent Ignác, hogy egy jezsuita mindig fél lábban levegőbe lóg. Az az érdekes, ezért akik hisznek egy horoszkóba, meg ez hasonlókba, vagy jóslatokba, meg azt mondom, hogy a jóslat lehet, hogy igaz, csak nem biztos, hogy te tudod, hogy melyik az igaz értelme. Rá kell bízni Istenre, hogy ez megfejtse, és rájön akkor, mikor már eldöntöttem. Tehát egy utólagos felismerés volt, ami nagy segítség volt, nem a döntésben, mert ez a megszületett, hanem abban, hogy felismerjem, hogy milyen hosszú távon is dolgozik a jó Isten.
Szokott azzal viccelődni, hogy nincs is olyan nagy különbség mondjuk egy top menedzser és egy jezsuita szerzetes között, hiszen oda kell mindig menni, ahova a felettesei küldik.
Ugye a fiatalabb rendtársak, hogy néha mondják, szinte állította maguk, hogy oda megyek, ahova küldenek. Hát mondom, jó, de ezt a menedzsereknél is így van. Persze ezt nem ismerik ezt a valóságot, azt mondják, hogy valami egészen különleges dolog. Nyilvánvaló, hogy vannak különbségek is. Elvileg egy jezsuita jobban tudja, hogy miért megy oda, ahova megy, mint egy menedzser. Menedzser, hogy egyszerűen kiadják parancsot, és akkor azt végrehajtja, ugye, mint egy jezsuita, az a különbség a karrieri érdekében teszi, és mindenki nagyon jól tudja, hogy egyszer mondhat nemet a főnökének, de kétszer már nem nagyon, háromszor még végképp nem. Azért a Jézustársa megvan az ember szabadsága, az engedelmesség nem vak engedelmességet jelenti, hanem azt, hogy meghallgatom az előjáromat, és mindent megteszek, hogy megértsem, hogy mi az ő szándéka, és azt szerint cselekszem. De ha nekem lelkismereti fenntartás van, akkor a kötelességem azt elmondani neki, viszont ő dönt. Tehát ez a különbség.
Említette azt, hogy sokszor a fiatal rendtársak nem is tudják azt, hogy a valós életben hogy működnek a dolgok. Ajánlaná-e azoknak a fiataloknak, akik ugye ezt hivatásként választják, hogy esetleg előtte valami mást is kipróbáljanak?
Ez úgy van, hogy ha valaki jelentkezik a társaságba, akkor három tapasztalt, idős, professzus atya, tehát aki letette a végső fogadalmat, kihallgatja. Egy csomó dolgot kérdeznek, némelyik kérdés elő van írva, tehát van egy ilyen jegyzőkönyvszerűség, amit még a rendalkotmány maga megfogalmazott Szent Ignác. Aztán vannak olyanok, amiket ő saját kíváncsiságból nézve a fiatalnak az életrajzát, és persze rákérdeznek az ember íme életére, meg Isten kapcsolatára, mint legfontosabb dolgok. De alapjában véve megvizsgálják, hogy az ő korábbi tapasztalatai hogyan épülnek bele, hogyan szolgálják a leendő küldetését. És persze őt is megkérdezik, mert hát nem biztos, hogy mondjuk egy filozófia tanár atya el tudja képzelni, milyen az menedzsernek lenni. Több felől kikérdeznek. Egy hosszú eljárás az, ami eldönti a rend, hogy jó, lehetsz novicius, de akkor csak novicius vagy két évig, együtt élsz más fiatalokkal, tapasztalt vezetők mellett, akik kísérnek, utána pedig kiképeznek majdnem 10-15 éven keresztül filozófiába, teológiába, és általában tanulsz még egy harmadik szakmát is. Na most az én esetemben ez kiesett, mert megvolt már a szakmám, sőt kettő is volt. Hosszú a kiképzés, tehát van ideje a társaságnak is, meg a jelöltnek is, hogy megfontoljam, és ez tényleg az ő útja. Jóisten küld újabb és újabb jeleket, hogy ezt ő komolyan gondolja, de nem mindig értjük meg. Mert például beleszeretünk a szakmánkba. Teszem, az valaki komputeres, más zenész, és annak él és hal, és elfelejtő, hogy ő neki elsősorban a Isten szolgálata a feladata, és az, hogy az embereket segítse abban, hogy közelebb kerüljenek Istenhez.
Hogy látja, hogy milyen szerepe van ma a jezsuita rendnek a mai világban.
Az európai iskola rendszert a jezsuiták találták ki, Ráció Studium, és ezt vették át aztán a poroszok, ezt vették át a japánok, ezt vették át később az oroszok és a kínaiak, ma tulajdonképpen az egész világ átvette, de most van az, hogy most még elhagyjuk, mert nem vagyunk megelégedve ez az iskola rendszerrel már. Már nem felel meg a követelményeknek. Óriási kívás a rendnek is, mert ennek elég sok gimnáziuma van, meg egyetem és főiskolája, tehát nagyon nehéz, főleg mikor nincs elég megfelelő számú rendtag, helytállni a mostani rohanó világban. Amikor a jezsuita rend beindult, akkor az pont egy nagy paradigmaváltás volt. Hirtelen rájöttünk, hogy a világnak nem közepe Európa, a világegyetemnek nem közepe a Föld, és ezek a forradalmi változások az embereket megzavarták, ugyanakkor a katolikus egyház megszűnt az egyetlen vallásnak lenni Európába. Ez mind egyszerre történik. Most valami hasonló történik, hogy a társadalmi, a kommunikációs, a szellemi, spirituális erők egyszerre mozdulnak el, és hát egy tsunami jelleggel, hatalmas erővel, és főleg felgyorsulással. Ugye a eljövendő kort, amiben a nyakig benne vagyunk, accelerandónak, egy zenéből vett kifejezésnek, ami azt jelenti, hogy fokozatosan nő, mégpedig mértelni haladványként nő a körülvéve zaj, társadalmi fejlődés, és minden a gazdaság, a kultúra, minden így meggyorsult. De a feladatunk az közösségi, tehát közösség építése feladatunk, ez a hivatásunk. Segíteni az embereket abban, hogy közel kerüljenek Istenhez.
Kis Úrik jezsuita szerzetessel, a Jézus Társasága Marosvásárhelyi rendházának elöljárójával Molnár Krisztina beszélgetett. Az interjú elhangzott Mozaik című műsorunk 2018. február 20-i kiadásában. Kis Úrik jezsuita szerzetesként sem hagyott fel eredeti szakmájával, ellenkezőleg. A mai napig sokan núgatják, hogy magyarázza meg, a menedzser múltja hogyan egyeztethető össze a jezsuita jelennel. Sokan nem tudtak és nem tudnak nagyobb ellentétet elképzelni, írja Kis Úrik honlapján, amelyet azért indított, hogy 20 évi menedzseri tapasztalatát megossza a honfitársaival. A kezdetben egyéni kérdésekből előadásokra szóló felkérések lettek, a válaszokból és beszédekből pedig idővel koherens vállalkozói szeminárium, amelyet most már 12 éve megszakítás nélkül tart, elsősorban kis és közepes vállalkozóknak, de a résztvevők egy negyede, egy ötöde általában non-profit szervezeteket vezet felső vagy középszinten. Kisúrik szerint Jézus volt a történelem legjobb menedzsere, így nem csoda, hogy a szeminárium anyaga ötvözi a legfrissebb modern menedzsment irodalmat Szent Márk evangéliumával, amely jegyzőkönyvszerűen rögzíti Jézus csapatépítő és a hosszú távú célokat előnyben részesítő, tartós sikerre irányuló pedagógiájával. A szeminárium anyaga kötetben is megjelent Management by Jesus, magyarul Management Jézussal címmel. Kisiratos újratelepítésének 200. évfordulója alkalmából emlékszobát rendeznek be a falu jeles szülöttének, Kodó Mihály néhai jezsuita szerzetesnek. A magyar határ melletti Arad megyei településről származó páter a kommunizmussal szembeni ellenállás egyik jelképes alakja volt. A már látogatható, de hivatalosan csak a júliusi falunapon megnyíló emlékszobában a szerzetes személyes tárgyai láthatók, mint például a reverendája, fényképezőgépe, kazettás magnója és vetítőgépe, de várnak további felajánlásokat a helybéliektől, akik őriznek valamilyen tárgyat Godó Mihály atyától. Pataki Lehel Zsolt riportja.
A kommunizmussal szembeni ellenállás jelképes erdélyi alakja páter Godó Mihály jezsuita szerzetes. 1913. szeptember 24-én született, és 1996-ban halt meg Újszentannán. Születésének 83. évfordulóján temették el szülőfalujában, az Arad megyei kisiratoson. Kisiratos újratelepítésének 200. évfordulóján a kis kultúrház egyik termében egy emlékszobát rendeztek be. Még várnak-e további tárgyi emlékeket? Korondi Józsa Erika polgármester.
Páter Godó Mihály faluszülöttje volt, és nagyon sok mindent köszönhetünk neki, és úgy gondoltuk, hogy ezzel tartozzunk, hogy egy emlékszobát nyissunk. Hát még a mai nap nem hivatalosan adjuk át, mert az iskolától vettük át azokat a tárgyakat, amik náluk vannak, de további gyűjtést szervezünk, és szeretnénk, hogyha falunapra hivatalosan is át tudnánk adni, és addig is várjuk mindazokat a személyeket, akik esetleg fel tudnák ajánlani az ő tárgyait, és akkor itten, hogy megőriznénk az utókor javára.
A faluban él még az emléke, a tisztelete?
Igen, ezt nem lehet elfelejteni, mert szüleink, nagyszüleink mind arra tanítottak, és sokat járt ide ki hozzá, mert a szívén viselte a település sorsát. Nekünk is kötelességünk, hogy továbbadjuk azt, hogy mit tett ő a szülőfalujáért, és hogy mi bennünk is megmaradjon az a hit, ami benne volt, hogy el tudunk érni bármit, és ne törjünk meg, harcoljunk azért, amit el akarunk érni. Ezt kell tegyük.
Páter Godó Mihály kitartott nemzete és hite mellett, amiért három ízben összesen 18 évet töltött a román kommunista diktatúra börtöneiben, ebből 8 évet magánzárkában. Az erdélyi katolikus szellemi ellenállás egyik vezetőjeként nem volt hajlandó beállni a rendszert kiszolgáló úgynevezett békepapok közé. Barátságot ápolt Márton Áron püspökkel és kapcsolatot tartott II. János Pál pápával.
Sándor Tivadar aradgályi plébános személyes ismerőse volt Páter Godó Mihálynak.
Az ő viselkedése, a jellem, a gerinc, a félelem nélküli élet volt az, amit ő a Jóistennel való kapcsolata által megszerzett, és erre tanította a papságot is, hogy kitartani becsületben, igazságban, nem pedig merül foly a szél arra hajoljunk, hanem az egyházhoz való hűség, Istenhez való hűség és az embernek a szolgálata volt a példakép. Kiközösítette a nagyváradi katonai törvényszék előtt az állammal együttműködő papokat, akik szingulumot kaptak, kinevezéseket fogadtak el az államtól, azoknak minden egyházi működését érvénytelennek mondta, és kerülendőnek, ékes latin nyelven közösítette ki őket.
Szülőházán márványtábla őrzi emlékét. A templomkertben 2009-ben állították fel mellszobrát, Kocsis Rudolf aradi művész alkotását, a hit és hűség kisiratosi szimbólumaként. Ugyanabban az évben vette fel Godó Mihály nevét a helyi általános iskola.
Igyekszünk méltók és hülyek maradni Godó atya emlékéhez.
Almási Gábor, a kisiratosi általános iskola történelem tanára.
Bár Godó atya munkássága nem szorosan kötődött kisiratoshoz, hiszen elszólította őt a kötelesség és a munkája, mégis örülünk annak, hogy itt született 1913-ban, és az általános iskolákat itt végezte. 1981-es búcsúi prédikációja jut az eszembe, amikor nagyon-nagyon nagy hatású beszédet tartott, azt mondta, kisiratos a keresztövében épült falu, és arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak mindig ilyen egységesek, és akkor örökre megmaradnak. Véleményem szerint az ő személyisége nagyon kiemelkedő példa, nem csak a számunkra, hanem az egész Kárpát-medencei magyarság és a katolikus egyház számára is.
Oh,
50 évvel ezelőtt, 1968. április 21-én szentelte pappá boldog emlékű Márton Áron püspök a Mádéfalván született, illetve Csíkszentsimonban nevelkedett Tamás Józsefet. A kerekéfordulón a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye jelenlegi segédpüspöke és általános érseki helynöke a csíksomjói kegytemplomban mutatta be aranymiséjét. Bíró István összeállítása következik.
Őt és évfolyamtársait is köszöntve dr. Jakubinyi György érsek Tamás József életútját ismertette, és 50 évnyi szolgálatát is méltatta.
2017. március 1-én így köszöntöttem Tamás püspök urat a püspöki szentelés 20. évfordulóján, és ez a köszöntés most a pappá szentelés 50. arany évfordulóján is még mindig időszerű. Idézem. Excellenciás és főtisztelendő Tamás József gyulafehérvári püspök úr, főegyházmegyénk általános helynöke, Valábria címzetes püspökét 1997. március 1-én szentelték püspökké itt a csíksomjói szűzanya kegytemplomában. Nem is lehetett volna másképpen, mert a Mádéfalván született, Csíkszentsimonban felnőtt csíki gyermek a csíksomjói szűzanya oltalma alatt áll. Azt kértem, hogy a segédpüspök Székelyföldön székeljen, mert a főegyházmegye híveinek kétharmada ott él. Ő pedig Csíkszeredát választotta, hogy Csíksomjó mellett lehessen. Ezelőtt 50 évvel, 1968. április 21-én, Fehér Vasárnap, Isten szolgája Márton Áron püspök hitvalló 18 szerpapot pappá szentelt a gyulafehérvári székesegyházban. 13 erdélyi, egy nagyváradi, két szatmári és két temesvári újmisést. Sajnos az évek folyamán már hatan meghaltak, egyesek betegeskednek, ezért az aranymisén nem tud mindenki jelen lenni. A jeles évforduló nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Tamás József püspök urat. Sok paptestvérünk visszaemlékezik arra, hogy hosszú éveken át, 1979 és 1997 között lelki atya spirituális volt a gyulafehérvári nagy szemináriumban. Mivel pappá szentelésének 50. évfordulóját üljük, ezért az eltelt 50 évre tekintsünk vissza háladással. Megyesi káplán, Tűri plébános, nagy szeminárium és spirituális, a püspökségben eltöltött 21 esztendő ténykedései, általános helynök a főegyházmegye kormányzásában részvétel, főegyházmegyei bizottságokban titkár vagy tanácstag, bírmautak és plébániai vizitációk, főegyházmegye szerte, főleg Székelyföldön az egyházi ünnepségek levezetése, papi és szerzetesi lelki gyakorlatok vezetése és búcsúszónok itthon és külföldön, a Csenszóhóvai Magyar Zarándok vonat immár hagyományos lelki vezetője, a sok lelki beszélgetés paptestvérekkel és hívekkel, és még mindig folytathatnám. Köszönjük, püspök úr, az 50 év munkáját, és kérjük a Jóistent, hogy a csíksomjói szűzanya oltalma alatt még sokáig vezethesse hívő népünket az üdvösség útján, ahogy a szentmisében mondjuk, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.
A jubiláló püspök prédikációjában elmondta, társaival azokban az években nevelkedett és választott hivatást, amikor a rendszer számára nem volt megtiszteltetés a papi életpálya. A felszentelés után a papoknak vállalni kellett a megfigyeléseket, a le- és kihallgatások keresztjét. A megpróbáltatásokat egyesek könnyebben viselték, mások azonban megtörtek, mondta Tamás József püspök.
A mi nemzedékünk az, amelynek bölcsőjénél a második világháború bábáskodott. Mögöttünk egy romba dőlt világ állt, előttünk pedig egy egészen más ideológiájú körvonalazódott ki. Ebben az új társadalmi rendben sok minden reakciós dolognak minősült. Az egyház és a vallás népbutításnak számított. Ez az ideológia kíméletlen eszközökkel akarta és próbálta lerombolni mindazt, amit a korábbi nemzedékek építettek. A kommunista eszmék kinyilatkoztatássá váltak. A párt lett az egyedüli üdvözítő egyház, a pártvezér pedig Isten helyébe lépett. Megteremtette a félelem, a bizalmatlanság és a gyanúnak a légkörét. Ilyen légkörben nőttünk fel, és választottunk magunknak életpályát. Sokszor elgondolkoztam azon, hogy ilyen helyzetben és ilyen légkörben hogyan is kerültünk mi akkor az akkori egyetlen egyházi iskolába, a gyulafehérvári úgynevezett kántoriskolába. Mi motiválta a mi szüleinket, hogy oda küldjenek, vagy oda engedjenek? Biztos, hogy az a hit vezérelte, amely bennük élt, és az a bízalom Isten iránt, amely erős volt bennük. Annak idején minket is hányszor megpróbáltak ettől az úttól eltántorítani. És amikor a klerikális reakció tagjai lettünk a papszentelésben, vagy az egyházban vállalt feladatainkban, vállalnunk kellett a megfigyelések, a lehallgatások és a kihallgatásoknak a keresztjeit. Voltak, akik könnyebben megúszták, de voltak, akiket megtört, vagy meggyötört ez a sors. Ebben a 22 évet számláló időben próbáltuk tenni azt, amit akkor lehetett tenni. Noéról azt olvassuk, hogy látta a világ pusztulását a vízözönben, de látta aztán annak újjászületését is. Láttuk mi is egy politikai és egy ideológiai rendszernek hirtelen, nem remélt gyors összeomlását, amely akkor nagy-nagy reményt keltett bennünk, de amely mégsem hozta meg azt, amit szerettünk volna. Népünknek teljes újjászületése még mind a mai napig nem valósult meg. Ez máig olyan reménybeli vágy, amelyen nekünk is fáradoznunk kell. Nem csak kisebbségi sorsunk megoldatlan problémái, nem csak az elkobzott javaknak visszaszolgáltatásai késlekednek, de a globalizálódó világunk újabb és újabb kihívásai próbára teszik egyre gyengülő erőnket. Mert az idő telik fölöttünk, s az öregségnek problémáival is szembe kell néznünk. Ezek a kihívások, ha másabbak is, mint a korábbiak, ezek sem könnyebbek annál. Most is, amíg a Jóisten erőt ad, és ad egy kis egészséget is, szeretnénk tenni, amit tudunk, hisz mi csak eszközök vagyunk a Jóistennek a kezében, aki ígérete alapján sokszor megtette, és ezután is megteszi, amit a boldogságos szűzanya a Magnifikátjában, öröménekében így fogalmazott meg, szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket, uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosokat. Szeretett jó hívek! Sík Sándor papköltő fiatal korában hivatására gondolva írta ezeket a sorokat. Egyszer egy sugaras pirosró reggelen a víradati napba két szemmel belenéztem, és ama reggel óta örökre megígéztem, járok fényitasan, s a nap jár velem. És amikor megöregedett, és visszatekintett elindulására, akkor így fogalmazott. Szembe a nappal néztem egykor, nagyon-nagyon fiatalon. Gyönyörű volt, most is, még ma is meleg tőle a mosolyom, egy életre megpirosított. És most öreg legényesen, bácsikáson, nagyapókáson megint csak a napot lesem. Adja meg a jó Isten, hogy mi is, akik 50 évvel ezelőtt a víradati napba, a szeretet Istenébe két szemmel belenéztünk, és azóta fényitasan jártuk ezt az útat, megint csak a napot nézzük, se napnak a fényében és melegében tölthessük életünk hátralévő idejét, és amíg Isten akarja, sugározzuk-e fényt és meleget tovább a mi embertestvéreink felé. Amen.
Az aranymisén a hazai egyházi és világi előjárók mellett részt vett a magyar kormány több tagja is. Jelen volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, és Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is.
Bármilyen ünnepség, rendezvény, fiatalokkal való találkozás, csíksomlyói búcsú, zarándokvonat, valahogy Püspök atya mindig ott van. Én nem tudom, hogy csinálja, hogy bírja, de az biztos, hogy ami a szentbeszédében elhangzott, hogy ők akkor vállalták azt, hogy papnak mennek, amikor teljesen kilátástalan volt a helyzet. A szüleik akkor segítették őket a hivatásnak a megszerzésében, amikor a kommunista hatalom azt tervezte el, hogy az egyházat teljesen kiírtja, a kereszténységet írmagjában is eltünteti, és hát a papságot pedig hát a klerikális reakciónak az embereiként föltüntetve gyalázták, üldözték, börtönbe csukták, vagy pedig hát meghurcolták. És mindezek ellenére ők vállalták mindezt. És azt gondolom, hogy pontosan ez ad nekik most erőt 50 év után is, és hiszem azt, hogy ez kell, hogy adjon a fiatalabb nemzedéknek is erőt adjon, hogy mindig vannak nehéz korszakok, mindig vannak olyan időszakok, amikor mind kereszténységünkben, mind magyarságunkban támadnak minket, bántanak minket, adott esetben meg is hurcolnak, de egyet látni kell, hogy mindazok, akik akár a meghurcoltatást végrehajtották, akár annak az ideológiát, annak a kitalálói, illetve végrehajtói voltak, azok már sehol nincsenek. Viszont a kereszténység van, Püspök atya van, az ő paptársai, akikkel 50 évvel ezelőtt szentelték föl, mind vannak, és hála Istennek fiatal papok is itt vannak közöttünk, és ez azt mutatja, hogy a kereszténység pedig megmarad, bárhogy próbálják üldözni, és ha a kereszténység megmarad, én hiszem, hogy a magyarság is megmarad, itt helyben a székelység is megmarad, és próbálhatnak bármilyen ideológiával, bármilyen trükkel, biztos, hogy mi a jó Istentől a segítséget meg fogjuk kapni.
A csíksomlyói kegytemplomban bemutatott liturgia a püspök aranymisés áldásával és a himnuszok eléneklésével zárult.
Rövid zenés szünet után a több mint fél ezer éven látogatott segítő Mária kegyszoborról mond néhány érdekességet Urbán Erik Ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. Maradjanak velünk! Thank you. Csíksomlyói búcsú a boldogasszony tiszteletéhez kötődik. A segítő Mária kegyszobrához több mint 5000 éve jönnek a zarándokok hálát adni, hitüket megerősíteni, megpróbáltatásaikban segítséget kérni, reményt meríteni. Az alkotása Ferences kegytemplom főoltárát díszíti. Történetéről számos érdekességet mondott el Urbán Erik ferences szerzetes, a Csíksomlyói kegytemplom igazgatója Csúcs Máriának.
Évente 100000 zarándokulnak a Csíkszeredához tartozó Csíksomlyóra. A Mária tiszteletnek régi hagyománya van a térségben. 1990 után a pünkös szombati zarándoklatnak köszönhetően a ferences kegyhely a magyar nemzet legnagyobb búcsújáró helye lett. A kegytemplom főoltárát a napba öltözött Madonnát ábrázoló kegyszobor díszíti. Urbán Erik ferences szerzetes, a Csíksomlyói kegytemplom igazgatója.
Csíksomlyói kegytemplom pápai kisbazilika legdrágább kincse az oltári szentség után az a szűzanyának a Csíksomlyói kegyszobra, amelyet az 1500-as évek elején faraghatták. Pontosan az évet, hogy mikor faragták és hogy ki faragta ezt, nem tudjuk, erre csak föltételezések vannak. Ezért jelöltünk ki jubileumi évet, 2014-2015-ös évet, hogy megünnepeljük azt, hogy a szűzanyának a Csíksomlyói kegyszobra 500 éves.
A hársfából faragott kegyszobor 2,27 méter magas. Európa, de talán a világ legnagyobb Mária kegyszobra. A Madonna lába alatt a hold, feje fölött 12 csillagból álló koszorú van. A kis Jézust karján tartó szűzanya királynőként is tündököl. Fején korona van, jobb kezében jogart tart.
A Csíksomlyói kegyszobor eredetét illetően több elmélet is született. Valószínű, hogy helybe faraghatták, illetve az utalhat arra, hogy nincsen sem az évszám, sem a faragónak a neve beleírva, hogy itt helybe egy ferences faraghatta, hiszen abban az időben faragó iskola működött itt a Csíksomlyói kolostor mellett. Egy másik feltételezés, hogy Weinstoss fafaragó, illetve az ő iskolája faraghatta a kegyszobrot, hiszen nagy hasonlóságot mutat a kegyszobornak az arcvonásai a Krakkóban található Mária templomnak a főoltárán lévő szobrokkal, amelyeket pontosan tudják, hogy Weinstoss faragta, illetve számomra hasonlított a ruháknak a redői is, ugyanolyan az ábrázolása itt Csíksomlyón, mint Krakkóban a főoltáron. Egy másik föltételezés, hogy Moldvából került ide a kegyszobor, de inkább ez annak a hatására született ez az elmélet, hogy a ferences atyák átjártak az 1600-as évektől Moldvába, misszióba, és ők vihették el a szűzanya, a Csíksomlyói szűzanyának a tiszteletét Moldvába, és ezért maradhatott meg a hagyomány, és ezért is őriznek ott hű másolatokat a szűzanyáról.
A Madonna karján ülő kis Jézust múlt század közepéig öltöztették is. A liturgikus ruhák mellett még csángó népviselet is van, az ajándékként hozott kollekcióban. A Csíksomlyói szűzanya kegyszobrát különben a csodatévő jelző illeti, és a feljegyzések szerint számos csoda is fűződik hozzá.
A kegyszobor Batthyány Ignác erdélyi püspök nyilvánította csodatevővé, vagyis ő adta azt a címet, hogy Csíksomlyói segítő szűzmárja, és ez is lett a hivatalos megnevezése mind a mai napig. A története pedig az, hogy a püspök kicsit kételkedve fogadta azt, hogy valóban csodatevő a Csíksomlyói kegyszobor, ezért ő, mint egyszerű zarándok érkezett ide a kegyhelyre, hiszen fájt a lába, ezért ajánlotta föl a zarándoklatot, hogy a lába az gyógyuljon meg. A gyógyulás az csodás módon megtörtént. Ekkor kivizsgáltatta azokat a csodákat, amelyeket az emberek a Csíksomlyói segítő Szűz Mária közbenjárásának tulajdonítottak, a kivizsgálás pedig, hogy semleges helyen történjen, a Székelyudvarhelyi főesperességen történt. Ott van a dokumentációja a kivizsgálásnak, illetve miután kihirdette a püspök, hogy a Csísomlyi kegyszoboros csodatevő egy ezüst koronát, illetve ezüst jogart ajándékozott a szűzanyának, illetve látható egy fogadalmi tárgy is, kifüggesztve mind a mai napig a kegytemplomba, egy ezüst láb, amelyet szintén hálából a püspök adományozott a kegytemplomnak, a szűzanyának. A kegyszoborhoz többfajta csodák fűződnek, amit elsőként említhetünk, 1600-as évekre nyúlik vissza, az 1661-es tatárbetöréskor a nép védelmezte a szűzanyának a kegyszobrát. Ezt látva a tatár vezér úgy döntött, hogy mivel ez egy értékes kincs a nép számára, ezért ő magával viszi. Ki is vitték a templomból, azonban olyan súlyos lett a szobor, hogy a szekér elé fogott 8 pár ökör nem tudta elhúzni a szobrot. Ekkor a tatár vezér kardjával a szűzanyának a nyakára, arcára csapott, amelynek a sérülései mind a mai napig láthatóak, illetve a följegyzések szerint a vezérnek a karja az megbénult. Tudomásom szerint a sebhelyeket azt Pap Miklós a templom építéskor az 1800-as években próbálta restaurálni, eltüntetni, azonban nem sikerült. Ugye ugyanilyen följegyzés olvasható a csesztohovai kegyképpel kapcsolatban, ott is azon sérüléseket, amelyeket a rablók okoztak a kegyképen, azokat nem tudják eltüntetni. Ami számomra nem ennyire legendás elbeszélés, hogy a világháborúk alatt is próbálták menekíteni a kegyszobrot, el is jutott egészen Kolozsvárig, azonban a II. Világháború alkalmával úgy döntött a tartományfőnök, hogy nem engedi kivinni az országból a csísomlyi kegyszobrot, ezért Kolozsváron levették a vonatról, és miután a vonat kihajtott a pályaudvarról, nem sokára utána fel is robbant. Erre azt szoktam mondani, hogy sem az 1600-as években, sem 1900-as években szűzanya nem akart elhagyni bennünket, és nem akar most se elhagyni bennünket. De nem ennyire látványos csodák, ugye azon csodák, amelyek a lelkekbe történnek nap mint nap, hiszen az a legnagyobb csoda, hogy nem szűnik meg a zarándoklat a kegyhelyre. Tehát mind a mai napig jönnek, sőt, nagyobb számba jönnek a zarándokok ide Csíksomlyóra, de ott vannak a fogadalmi tárgyak, gyógyulásokról, csodás gyógyulásokról, amelyek megtörténtek, ott vannak a hálatáblák, de sokszor arról számolnak be fiatal házasok, hogy gyermekáldás itt csísomlyi szűzanya közbenjárására történt, sokszor jönnek kisbabákkal, hogy itt az ők egy tárgyuk, amelyet vagy akiket itt imádkoztak ki a kegyhelyen.
A Székely Madonna tisztelete évtizedek óta túllépte Erdély határait. A kegyszobor másolatai a világ számos országába eljutottak. Csíksomlyóra naponta sok zarándok érkezik. A Segítő Mária közbenjárásának tulajdonított ima meghallgatások hálatáblái már rég nem férnek el a kegytemplom főoltára körül.
Urbán Erik ferences szerzetessel, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójával Csúcs Mária beszélgetett.
Oh,
Adásunkat egy holnapi programajánlóval zárjuk. Május 22-e és 26-a között szervezik meg, azaz holnaptól szombatig tart a 6. Lurkó Fesztivál. A gyermek és ifjúsági színházi találkozó szervezői a Csíki Játékszín és a Cortina Egyesület. Együttműködésben Hargita megye tanácsával és a Hargita megyei kulturális központtal. A házigazda társulat előadásán kívül 7 vendégtársulat 19 előadásban 12 produkciót mutat be. A rendezvényről Bíró István kérdezte Budaházi Attila rendezőt, a Lurkó Fesztivál főszervezőjét és egyik ötletgazdáját.
Honnan jött a fesztivál ötlete, már 6. kiadásához érkezett?
Az ötlet onnan jött, hogy minden erdélyi színházhoz, egy romániai magyar társulathoz már kötődik egy bizonyos fesztivál, minden színháznak van egy fesztiválja, és gondolkodtunk azon, hogy a miénk milyen profilú fesztivál legyen azokhoz képest, amelyek már az erdélyi repertoáron vannak, és abból kiindulva, hogy Csíkszeredában milyen sok a gyermek, és azt a programot folytatva, hogy mi megalakulásunk óta a Csíki Játékszín igyekszünk minél gazdagabb kínálatot, színházi kínálatot nyújtani a gyerekközönségnek, adódott az ötlet, hogy akkor tovább gazdagítsuk a gyermekeknek és az ifjúságnak szóló színházi kínálatot egy fesztivál keretében, ahová minőségi előadásokat hívunk meg, ami szakmai találkozó is, és a gyerek és ifjúsági közönség számára pedig kiemelten színvonalas színházi produkciókat hoz. Hát a fesztiválnak konkrétan az a célja, hogy legfiatalabb kortól jussanak hozzá minél gazdagabb kulturális kínálathoz a gyermekek. A fesztivál keretében volt például az első csecsemőszínházi előadás, amit most már csecsemőszínháznak nem szoktak nevezni, hanem babaszínháznak vagy tipegőszínházi előadásnak. Tehát, hogy igen, 3 hónapos kortól már lehet, vannak olyan speciális előadások. Egyébként is a gyermek és ifjúsági színházi előadásoknak a sajátossága, hogy bizonyos korosztályoknak szól. Így a fesztivál repertoáján is érdemes követni, hogy melyik előadás milyen életkori ajánlású, hiszen egy 6 éven felülieknek szóló előadásra nem biztos, hogy a 3 évest el kell hozni. Viszont a fesztivál programján célzottan minden korosztálynak igyekszünk hozni előadást, és ami a különlegessége, hogy az ifjúságnak, mert ugye általában olyan városokban is, ahol van kőszínház, van hivatásos színház, ott a fiatalok általában a felnőtt repertoárt nézik. De van a színháznak egy olyan ágazata, ami kimondottan a kamaszoknak, kimondottan a középiskolásoknak szól. Mi is próbálkoztunk ilyen produkciókkal, de a fesztivál különleges alkalmat nyújt arra, hogy hívjunk ilyen előadásokat.
Mi az idei fesztivál kínálata?
Az idei fesztivál repertoárjának nagy része magyarországi produkció, hát annyira nagy része, hogy gyakorlatilag egy itthoni társulat lép fel a fesztiválon, a Brassói Árlekínó Gyerekszínház román nyelvű előadását hozza el, és a házigazda színháznak is van egy előadása a Csíki Játékszínnek a fesztivál programján. A többi produkció Magyarországról érkezik, 3 előadása mutatkozik be Csíkszeredában a Békés Csabai Napsugár Bábszínház, de látható lesz a Szombathelyi Mesebolt Bábszínház előadása, a Magam Ura alkotó műhely egyik produkciója szintén Magyarországról, a Budapesti Kolibri Színház előadása, Scherer Péter által játszott monodráma, osztálytermi előadás. Látható lesz Fabók Marian Halhatatlanság országa című produkciója, és ismét ellátogat hozzánk a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Budapestről. Talán nem hagytam ki senkit.
Korábbi évekhez képest milyen újdonságra számíthatnak a résztvevők?
Minden évben igyekszünk a szabadtéri előadást is elhelyezni a műsoron, idén is lesz. Újdonság gyakorlatilag minden előadás, mert ezek az előadások korábban nem voltak láthatóak. Vannak már ismerős társulatok, de az előadások mind olyanok, amelyek még nem jártak Csíkszeredában. Hát újdonság talán most az, hogy a Kerekasztal Színházi Műhely 2 színházi nevelési programja az kompakt osztályoknak szól, tehát osztályközösséget hívunk be a játéktérbe egy-egy téma színházi eszközökkel való megbeszélésére, körüljárására. Újdonságnak számít, hogyha a Fabók Mancsi itt van a városunkban, akkor megkértük, hogy a felnőtteket is örvendeztesse meg egy előadói esttel, és a Kapós Böske című pajzámeséit láthatja a 12 éven felüli korosztály a fesztivál keretében.
A Csíkszeredai 6. Lurkó Fesztivál gyermek és ifjúsági színházi találkozó részletes programja a lurkofesztivál.ro és a csikijátékszín.ro weboldalon, illetve a rendezvény sorozat közösségi oldalán olvasható.
Interjút hallottak Budaházi Attila rendezővel, a Lurkó Fesztivál főszervezőjével és egyik ötletgazdájával. A bukaresti rádióadása a végéhez közeledik, a szerkesztő Szőcs Levente a közreműködő munkatársak nevében is köszöni figyelmüket. Hallgassanak minket holnap is 15 órától, további kellemes délutánt, viszont hallásra!
Si, o bella, e si, mi ritorno.